Hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, Firvalcki Editát, az Emberi Méltóság Központ igazgatóját, az Anya-Apa Gyerekek Európai Polgári Kezdeményezés Nemzetközi Polgári Bizottságának elnökét. Szeretettel köszöntöm állandó vendégünket, dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárt, és Bodor Györgyötyát, aki az Zugligeti Szent Család templom plébánosa. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunkban a genderről fogunk beszélgetni, érintve a családot, a társadalmi, ezzel kapcsolatos társadalmi kérdéseket, és társadalmi vitákról is, társadalmi vitákat is megemlítünk. Kérdezem, kedves Editet, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy gender, vagy gender, hogy kell ezt mondani?
Én is köszöntöm a hallgatókat. Nagyon-nagyon jó ez a kérdés, mert pontosan bemutatja azt, hogy gyakorlatilag nem is tudjuk, hogy miről beszélünk. Van, aki gendernek mondja, van, aki gendernek, inkább gendernek szokták mondani, de amikor találkoztam például a CEU-nak, a Közép-Európai Egyetemnek a gender professzor asszonyával, akkor ő többféle fogalmat használt, és azt mondja, hogy ez a gender, nem az a gender, de lényegében arról szól a gender elmélet, vagy hát a gender ideológia, hogy az ember nem férfinak és nőnek van teremtve, hanem a kettő közt valamilyen skálán elhelyezkedik, és mindenki az lehet, aminek érzi magát. Ez például az egyik része ennek az elméletnek.
Elnézést, egy kérdés. Miért nem érezhetem én magam horgosfejű galantféregnek? Tehát, hogyha nekem egy ilyen érzésem lenne, akkor azt meg kéne valósítanom. Én arra hivatkoznék, hogy nézetem szerint egy nagyon fontos elv uralkodik a világegyetem kezdete óta, hogy az új konstrukciók csak akkor életképesek, hogyha stabilan a régiben gyökereznek. Erre ezer példát tudok mondani, az atommagoktól kezdve a sejtekig és másokig, amik évmilliárdokat ugye túléltek, és még most is ugyanúgy működnek, mint akkor kezdetben. A család az csak 101 néhány ezer éves, de viszont nem nélkülözhető az apa, az anya és a cél, ugyebár a gyermek. Ez a közösségnek, az életének a továbbvitelét jelenti. Hogyha ezt megbontjuk, akkor lesz belőle az, amit most látunk sok felé magunk körül. Tehát én azt hiszem, hogy legalábbis az én tudományos meggyőződésem alapján ez a fajta skála, ez csak egyértelmű. Apa, anya, gyerek.
Igen, de azért lássuk azt, hogy tehát azt tudjuk, mi, akik itt ülünk, és valószínűleg a hallgatók is, hogy az, ami nem simul bele a természet rendjébe, vagy a teremtés rendjébe, az hosszú ideig nem lesz életképes. Ezt mindannyian tudjuk, és én arról beszéltem, hogy valaki hogyan érzi magát, minek érzi magát. Egy másik dolog az, hogy a társadalom alapsejtjét, a családot törvényeken keresztül hogyan próbálják fölbontani, a házasság fogalmat és a család fogalmat mivel próbálják helyettesíteni, és ezek után, hogyha már valamivel helyettesíthető, akkor abba a valamibe végülis majdnem minden belefér, mert hogy nem simul bele a természet rendjébe. És ezt látjuk magunk körül, hogy bizony felbomlik ez a fogalom, nem azt jelenti, amit régen, és egy ilyen fogalmi zavarban élünk most Európában. Nyugat-Európában, ha házasságot mondunk, abba beletartozhat két férfi vagy két nő. Svédországban már van egy beadvány, amiben már nem csak két ember, hanem szám független, tehát akár több férfi vagy több nő, vagy akár keverve a dolgokat. Tehát innestől kezdve egy olyan fogalmi zavar van, hogy már nem azt jelentik a fogalmak, amiket régen.
Csak hát az a baj, hogy ezek hamis dolgok, ez ugyanaz, mint hogy Isten nélkül is lehet élni. Hát gondolják az emberek, de hát valójában, hogyha belegondolunk, ez egy beteg álláspont, és teljesen téves dolog. Tehát lehet ezt kimondani, hogy így is lehet családot nevelni, hogy két férfi nevel egy gyereket, vagy két nő, de hát azért mégiscsak ez egy hamis állítás.
Hát Isten halott, mondta Nietzsche 1880-ban. Nietzsche halott, mondta Isten 1910-ben.
Mit mond erről a Biblia, Gyuri atya?
Hát a Biblia rögtön az első lapja, én ugye egy férfinak és nőnek teremtette az embert, és sokasodjatok, és szaporodjatok, tehát ezt, ha már kinyitjuk a Bibliát, nem is kell végigolvasni, untig elég, és az irányelve az nyilvánvalóan ez, és mindenféle más kapcsolatot bizony el kell ismerni, a Biblia bűnnek tart, ami nem férfi és nő között történik szabályosan.
Edith, akik még nem hallottak erről a fogalomról, tehát hogy most konkrétan miről is van szó, hogy ugye most a nő meg a férfi, mit jelent ez? Mit eddig nagyjából tudtuk, hogy mi az, hogy nő meg, mi az, hogy férfi, de ez itt most ketté válik, hogy mi a... Erről beszéljen nekünk, hogy mit...
A gender az társadalmi nemet jelent. Ez azt jelenti, hogy egyes országokban elindult egy olyan nyelvi forradalom, és nyilván a magyar nyelv ebben nem érintett, kicsit elszigeteltek vagyunk ezen a téren, amiben szétválasztják a biológiai nemet a társadalmi nemtől. Tehát valaki megszületik, vagy férfinak, vagy nőnek, fiúnak, vagy lánynak, de amikor, ahogy növekszik, ahogy felnő, már nem egyezik az érzett nemet, tehát aminek magát látja, azzal, ami mondjuk az anyakönyvi kivonatában van. Vannak olyan országok, ahol kérésre ezt megváltoztatják mindenféle vizsgálat nélkül. Vannak olyan országok, ahol a társadalombiztosítás keretére szeretnék ezeket az átoperáló műtéteket végrehajtani. Volt is egy ilyen európai próbálkozás, de ezt leszavazták. Tehát ez a valóság. És ahogy Gyuri atya is említette, férfinak és nőnek teremtette Isten az embert, és ha erre nemet mondunk, akkor nem lesz jövő. Ez nagyon egyszerű, ugye, mert hát a jövőnk az a gyermekeinkben valósul meg, és egy férfi-férfi kapcsolatban, nő-nő kapcsolatban nem lesz gyermek.
Hát mindjárt a migrációt is bekeverhetjük ide, mert egyenes következménye szerintem ennek a nyugat-európai felfogásnak a migráció felerősödése, és az, hogy az ideérkező, tömegesen ideérkező muzulmánok megvetik a nyugat-európai kultúrát és civilizációt.
Igen, azt tudjuk, hogy azért a női meg a férfi szerepek változtak így a évszázadok során, de valójában mégis kell egy konszenzus, valamilyen szinten egy alapkonszenzus kell, hogy ne egy káosz legyen, és ne egy összevisszaság legyen a világban, mert vannak nők, meg vannak férfiak, most már a nők is vállalnak munkát, meg dolgozhatnak szinte minden területen, ugye tudjuk, hogy több száz évvel ezelőtt ez nem így volt. Tehát ez nagyon jó dolog, én azt gondolom. Tehát, hogy változnak a szerepek, ez nem baj. Csak amikor tehát az egyik végletből esünk át a másikba, ott van gond, és én ezt érzem, hogy most átestünk a másik végletbe.
Igen, hát a szerepekről talán annyit, hogy az nagyon fontos, hogy a férfi és a nő egymást kiegészítse, és ez nem azt jelenti, hogy mondjuk, ahogy talán régebben volt, és sokan nem értettünk vele egyet, a nőnek ki kell szolgálni a férfiakat. Aztán persze nem is tudjuk, hogy régebben hogy volt pontosan, mert akkor még nem éltünk. De nagyon fontos, hogy úgy olyanok legyenek a házasságok, vagy a saját házasságunkat úgy építsük föl, vagy úgy alakítsuk ki, hogy kiegészítsük egymást. Én is most itt vagyok, a gyermekeimért el tud menni a férjem is az iskolába, vannak olyan napok, amikor nem tudtam eljönni, például a nyári szünetben. Biztos, hogy nem értem volna rá, mert akkor én vagyok a főszereplő így a gyerekvigyázásban. Tehát meg kell találni a módját annak, hogy ketten vagyunk a gyereknevelésben is, a házasságban is, a háztartásban is, és így sikerül a szekeret előre tolni.
Azt hiszem, hogy a jegyes oktatásokon beszélgetve a jegyesekkel, szóval nagyjából egészségesen kialakultak. Tehát most ezek a régi hagyományos, az asszony otthon van, főz, takarít, most házi munkát végzi a férj, meg kéri az ebéd után, hogy hozzad már a kávét, kiordít a konyhába. Tehát ez a fajta szerepek, azt hiszem már, hál' Istennek egy kicsit a múlté, tehát már egészségesen alakul a gondolkodások helyen, hogy mindent tudjon a férj is, tudja, hogy kell elindítani egy mosógépet, hol vannak a gyereknek a gyógyszerei, stb. A ruhái. Tehát nem lehet az, hogy olyan helyzetek alakulhatnak ki, amikor neki kell helytállni, és mindezt kell érteni.
És vannak területek, ahol a nők jobbak egyértelműen, tehát nem a súlyemelés meg a karaté, hanem a konfliktus kezelés például, akkor a pszichológiai teher elviselése sokkal jobban elviselik a nyomást. Például egyedül élnek a nők közvegy korukban 10-20 évekig, vagy akár 30 évig, és mindenféle személyiség zavar, vagy hogy mondjam, súlyos problémák nélkül a férfiak ezt sokkal nehezebben bírják.
Hogy így gondolkozom, ez egy női meg férfi szerepek, az jut eszembe, hogy mihelyest egy nő gyereket szül és anya lesz, ez egy, ennek a kérdése, tehát súlyát veszti ez a kérdés, én ezt gondolom. Tehát egy gyereket, a nők úgy vannak teremtve, azért a legtöbb nő, ezt így tapasztalatból is tudom, meg látom, meg a munkám során is, hogy azért nem tudom, hogy fogalmazni ezt, de vannak olyan, tehát olyan hormonális változások mennek végbe a szervezetünkbe, arra leszünk programozva, hogy anyák legyünk. Tehát az, hogy ezt a gyereket gondozni kell. Tehát, hogy akármennyire rá tudjuk bízni az apukára, meg el tudja látni nyilván, hogy, de mégis a nőben ott van ez a fajta ösztön, hogy ezt a gyereket gondozni kell. Tehát a legtöbb anya nem tud aludni akkor, hogyha sír a gyereke. Tehát egy apuka, én azt gondolom, hogy lehet, hogy nem azért, mert nem szereti a gyerekét, de lehet, hogy simán végig alussza úgyis az éjszakát. A legtöbb nő ilyenkor felébred, és nem tudja otthagyni, hogy üvöltsön a gyereke az ágy mellett. Persze vannak olyan apák, akik hamarabb ébrednek fel, nem ezt mondom, tehát, hogy kivételek mindig vannak, csak én olyan nagy átlagról beszélek.
Én is azt tapasztalom, hogy amikor gyermekünk van, akkor a gyermek, tehát a család a prioritás, és lehet, hogy hív minket Isten más hivatásra is az anyaság mellett, de az már mindig csak mellette van. Itt társadalmi szempontból nézve nagyon fontos azt látni, hogy a nő, tehát így ebben a kapitalista, profitorientált világban a nőt dolgozó nőnek látjuk, és nem pedig anyának és dolgozó nőnek. És nagyon fontos, hogy lássuk azt is, helyet kapjon az anyaság is, sőt, az apaság is a munkavilágában. Nagyon sokat beszélünk a család és a munka összeegyeztetéséről. Én azt szoktam mondani, hogy amikor picik a gyerekek, amikor még nagyon-nagyon picik, akkor éjszaka sokszor föl kell hozzájuk kelni. És amikor a nő visszamegy dolgozni, akkor neki 4 órakor ott kell hagyni a munkahelyet, következik a második műszak otthon, és hogyha nem sikerült befejezni a munkáját, akkor abban az időben, amit mondjuk este 9 és 11 között ő még fent van, mert megszokta, hogy nem kell annyit aludni, bepótolja azt, amit a munkahelyen esetleg nem tudott. De ez inkább csak vicc, mint hogy komolyan rendő.
Hát én meg úgy látom, tehát hajlott koromnak megfelelően, hogy mint papa, meg nagypapa, de hát azért sok mindenki ír erről, meg beszél erről, hogy az életkor az első 3 év meghatározott. Tehát amilyen az első 3 év, olyan lesz a gyerek, és utána már borzasztó nehéz ezen változtatni, hiába van akármilyen alaptanterv, meg mindenféle oktatási segédletek, és ezt az első 3 évet az édesanyja határozza meg. Tehát teljesen egyértelműen. Ha az szereti a gyerekét, ha az törődik vele, ha ahogy az hozzá közelít, amilyen ambíciói vele kapcsolatban vannak, olyan lesz a gyereké. Nekem ez szilárd meggyőződésem. Később már csak egy kicsikét igazgatnak rajta.
Ezzel egyetértek én is teljesen. Én is ezt tapasztalom az óvodás korú gyerekek mellett, amit láttunk a csoportokban, lehetett látni, hogy ki az, akivel otthon maradt 3 évig az anyuka, és ki az, akivel nem. Ugyanakkor már nem nagyon élünk a 3 generációs családban, de nagyon fontos, hogy ne napi 24 órában ügyeljen az anyuka, legalább 1 órát minden nap kapjon szabadon, amit azzal tölt, amivel ő szeret, hogy fel tudjon töltődni.
Azt hiszem, hogy így ebben a körben ezekkel egyetértünk, csak most a kérdésem az lenne Edithhez, hogy tulajdonképpen ezek a gender dolgok emberekkel azért történik meg, mert nem normális családba nőtek föl, vagy van erre valami statisztika, vagy vizsgálat, vagy hogy állunk ezekkel a kérdések megválaszolására? Tehát egy mondjuk normális keresztény családbanból is kinőhetnek ilyen gender dolgok?
Igen, én is tudok olyan keresztény családról, ahol vannak olyan gyermekek, vagy hát most már felnőttek, akik azonos nemű társal élnek együtt. Hát a tudomány, vagy hát a kutatások azt mondják, olyan kutatások, amikről nem nagyon hallani, csak hogyha ismerjük a kutatót, vagy nagyon utána nézünk, hogy bizony valamilyen gyermekkori trauma majdnem mindig található ezeknek az embereknek az életében. Aztán azt is mondják, hogy részben a természet, részben a nevelés miatt alakul ez ki. Azok a pszichológusok, akik olyanokkal foglalkoznak, akik szeretnének változni. Tehát homoszexuális érzéseik vannak, és szeretnének heteroszexuálisok lenni, mert mondjuk nem tudnak ezzel azonosulni, róluk van szó, és szeretnének változni, róluk van szó. Általában nem a szexualitásukról szoktak beszélgetni, hanem minden egyéb depresszió, gyermekkor, kapcsolat a szülőkkel, kapcsolat a környezettel, ezekről beszélgetnek a terápián, és utána megváltozik az érzése is.
Jó régen, több mint 40 éve volt egy tanulmány a Nature-ben, ami az egyik legkiválóbb tudományos folyóirat, miszerint a vizsgálatok szerint a férfi homoszexualitás az inkább öröklődik, tehát a hajlam öröklődik, a női az pedig szerzett.
Igen.
Érzelmi alapon.
Igen. Nem máshogy. Tehát a biológiai, a férfiaknál a biológiai meghatározottságot tehát komolyabb, alá tudják támasztani úgymond kutatásokkal. De azt mondják, hogy nem lehet determinálni csak arra, hogy ez csak biológia, meg csak környezeti ártalom, hanem nagyon, tehát nincsenek még olyan kutatások, meg nem tudom, hogy lesznek-e, hogy egyértelműen meg tudjuk-e mondani, hogy ki miért ilyen, vagy miért olyan. De nyilván itt szerepe van a hajlamnak, meg szerepe van a neveltetésnek, mert olyan kutatás is van, hogy homoszexuális volt a gyermek, és örökbe fogadtak egy fiút, és ő sokkal nagyobb arányban lettek ezek a gyerekek homoszexuálisok, ezek a fiú gyermekek, mint azok, akik nem ilyen testvér mellett nőttek föl. Tehát ennek bizonyított kutatások vannak, ezt olvastam.
Igen, ez így van. De az egyik dolog az, hogy hogyan alakul ki, és a férfiaknál szokták említeni az apa hiányt is, vagy a hiányzó apa képet, vagy mintát, amit, hogyha belegondolunk a mai társadalomban, meg a válási arányokban, akkor ez egy elég nagy arányú forrás lehet. Nem tudom, hogy fejezem ki magam, tehát talán ebben jobb néha nem is belegondolni. A másik dolog meg, amikor már itt van ez a helyzet, hogy valaki így ír, el kell fogadnunk, mert csak akkor lesz előrelépés, hogyha az adott helyzetet el tudjuk fogadni, és nem haragszunk, nem leszünk dühösek miatta. Én olvastam egy interjút egy lányjal, akit leszbikus nők neveltek, tehát az édesanyja ott hagyta az édesapját, mikor 2 éves volt, és a női partnerrel ért tovább, és ő írta le, egyébként most már azt hiszem, hogy 4 gyermekes családanya, és ő írta le, hogy nagyon sokat köszönhet ennek a közösségnek, mert hát ebben nőtt fel, de soha nem beszélhetett az édesapjáról, soha nem kérdezhetett róla, és ez nagy szomorúsággal tölti el most, hogy látja, hogy a férjének milyen jó kapcsolata van a gyerekeikkel.
Ezt én is olvastam, ezt a cikket.
És hát most látni, amiért egy kicsit kétségbe vagyok esve, hogy a férfi szerepek gyengülnek, tehát a mi egyházközségünkben is, meg sok másfelé, ilyen bizonytalan, tévelygő teszetosza fiúkat látni, akik nem mernek felelősséget vállalni, nem mer kimondani, hogy el akarlak venni feleségül, vagy nem akarlak elvenni feleségül, hanem húzza, mint a rétes tésztát. Például voltam tavaly egy évnyitón, egy egyetem évnyitóján, ott a jutalmazottaknak azt hiszem a 4/5 lány volt. Szóval az is elég tragédia, tehát mert nincs ambíció, úgy látszik a fiúkban.
Ez egy jó kérdés, hogy ez a fajta hozzáállás, ez a gender elmélet, meg úgy, ami a világban zajlik, mit okoz az emberekben?
Tehát a férfi szerepek megrendültek, ezt ugye olvasni is lehet sokfelé, de tapasztaljuk ezt most már Magyarországon is.
Nekem volt olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy ne várd el tőlem, hogy én egy hagyományos anya legyek, de közben ugyanúgy meg voltak osztva a szerepek, tehát nem az volt, hogy kiszolgálta a férjét, hanem hogy majdnem fel volt háborodva, hogy tehát ami tényleg egy egyértelmű helyzet lett volna, és hogy ezt azért kérett tőlem, mert ezek ilyen hagyományos szerepek, tehát annyira erőltetett volt már ez, hogy már az érvelése, meg az egész hozzáállása, hogy ez a családokba és a házasságokba egy káosz terem, és elbizonytalanítja az embereket, és tényleg nem tudják majd mit hova tegyenek. Tehát egy kaotikus állapot.
Tovább kérdeznék arról, hogy arra van-e valami statisztika, hogy mostan férfiak szeretnek többen, több férfi szeretne nő lenni, mint nő férfi lenni, tehát vagy ez teljesen...
Én nem ismerek ilyen statisztikát. De nagyon érdekes a hozzáállása az embereknek és a törvényhozóknak, vagy döntéshozóknak ehhez a kérdéshez, mert azt látjuk, hogy nem a természetrendje, és nem pedig a korábbi jogszabályok határozzák meg egy-egy országban, hanem hogy mit érzünk. Tehát, hogyha én valamit érzek, akkor azt szeretném, hogyha a törvény is elismerné. És azokban az országokban, ahol mondjuk az azonos nemök házasságát, vagy hát kapcsolatát már házasság szintjére emelték, mégsem kapták meg azt a fajta elismertség érzést, amire vágytak, lehet házasodni, és mégis ugyanolyan sok a depressziós, vagy magasabb az öngyilkossági hajlam ezek között, az emberek között.
Honnan indult ez az elmélet, ez a gender elmélet? Mikortól tartjuk nyilván?
Hát a feminizmusból indult, és volt két-három pszichológus, akik elindították ennek az alapjait. Az egyikük egy magyar-orosz származású, aztán Amerikába emigrált Judith Butler nevű valaki volt, aki így a családot, család és gyermekellenességből indult ki, mivel a gyermek csak teher és nincs szükség rá. Aztán folytatódott egy olyan tudóssal, Kinsey nevű áltudóssal, aki kiskorú gyermekeket vetett kísérlet alá, és bebizonyította, hogy 24 óra alatt egy kiskorúnak 26 orgazmusa lehet, és ilyen ehhez hasonló kísérleteket végzett. Az ő nevével fémjelzett szexológiai intézet ma is ontja a tanulmányokat a gender témában.
Na most azért én ezt fölteszem azt a kérdést, hogyan lehet ezt eldönteni, hogy akkor most az, amit én állítok, mint ez a hölgy, aki ugye magyar-orosz származású volt, hogy nincs szükség családra, nincs szükség gyerekre. Ez egy vélemény, de tudományos alapja ennek hogyan van? Hát ez szerintem a tudományos tekintetben nonsens, mert a közösség nem tudja fönntartani magát. Pont. Milyen tudományos érvekkel támasztja? A tudománynak az a lényege, hogy ennek a műsornak is az a címe, hogy hit és tudás. Amit hiszek, ott nem kell bizonyítani, ott nem kell semmit se tenni, vagy hiszem, vagy nem. A tudományban apró részekre szedjük szét a valóságot, és bizonyítunk és érvelünk logikai módon. Hogyan tudok érvelni amellett, hogy nem kell gyerek?
Hát azt mi is látjuk, hogy a közösség érdekét most már a saját érdekeink alá rendeljük. Tehát, hogy az alap, a kiindulási pont az az individualizmus, az én érdekeim fontosabbak, mint az országomé, vagy a közösségemé. És én már élek, és szeretném megvalósítani a kívánságaimat, az elképzeléseimet, és ebben engem megakadályoz az, hogy mondjuk el kell mennem az óvodába, iskolába a gyerekemért, vagy éjszaka föl kell kelni hozzá, vagy meg kell etetni, mert mondjuk nem vehetek annyi ruhát magamnak, amiben sokkal csinosabbnak érezném magam, stb. Tehát van egy ilyen vonala ennek a dolognak, én úgy látom, és hát ez az alap. De az, hogy a társadalom alapja a család, ezt látjuk, amint a szexuális forradalom következtében egyre nőtt mondjuk így a válások száma, hogyha ide rövidítjük, vagy leegyszerűsítjük, egyre kevesebb gyermek születik, egyre több az idős, és látjuk, hogy kezd kifogyni a muníció a rendszerből, látjuk a demográfiai mutatókat, visszafordíthatatlannak tűnő számokat, vagy helyzetet, és kifogy a muníció a rendszerből, és látjuk, hogy Nyugat-Európában, ahol talán még rosszabb a helyzet, ott az eutanázia egyre nagyobb teret nyer magának.
Na most én nem mondok egy nagyon csúnyát, tessék kijavítani, ha nincs igazam. A gender elmélet tulajdonképpen akkor nem tudomány, hanem hit. Hát én konkrét, racionális érveket keveset tudok felsorolni a gender elmélet legkülönbözőbb állításai mellé.
Én azt gondolom, bár ez csak az én nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy ez hogy indult, lehet, hogy nem rossz szándékkal indult, hanem ugye azért volt egy erős ellentét a nők meg a férfiak között. Tehát a nők, ahogy itt a műsor elején is elkezdtünk erről beszélgetni, hogy tehát nem dolgozhattak, nem tanulhattak. Tehát ez egy azt érzem, hogy egy kicsit így egy ilyen, hogy a nők is megmutatsák azt, hogy ők is érnek valamit, ők is érnek annyit, mint egy férfi, mert nem volt elismertségük. És lehet, hogy egy jó szándékkal, egy ilyen, úgymond egy kicsit ilyen lázadással, de mégis egy ilyen bátor kiállással, hogy mi nők vagyunk, mi is érünk annyit, mint a férfi. Én azt érzem, hogy ez az évtizedek során elfajult. Tehát, hogy ez egy szélsőségbe ment át, nem biztos, hogy rossz szándékkal. Én bízom, lehet, hogy abban a korban éltem volna, én is lázogtam volna, hogy na, most akkor miért így, meg miért úgy, de hogy ez idáig kifutott, és ész nélkül történnek most már a dolgok, én ebbe látom a problémát, és ez az, ami veszélyes.
Az első feministák igenis életvédők és családvédők voltak, és valóban, de ahogy itt is hallottuk a megfogalmazásban, hogy nem ismerték el a nőket. És ezt most is tapasztaljuk, nem tudom, az otthon lévő kismamákat, hogyha megkérdezzük, hogy érzi-e azt, hogy a társadalom elismeri őt, amikor a következő generáció felnevelésén napi 24 órában dolgozik, most főz, takarít, ellátja a háztartást, és olyan munkákat végez, mint egy top menedzser. Érzi-e az elismertséget? Lehet, hogy még ebben nem sikerült teljesen előrelépni, és ne attól ismerjük el a nőket, hogy ugyanolyanok lesznek, mint a férfiak, mert ez is a probléma gyökere. Ne kelljen harcolnunk nekünk azért, hogy olyanok legyünk, mint a férfiak, mert akkor nekünk kell dönteni a férfiak helyett, és a férfiak elfelejtik, hogy hogyan kell döntéseket hozni. Tehát ezek nagyon összefüggnek. Egy picit lépjünk hátra, és nézzünk erre a helyzetre egy picit más szemszögből, és akkor meglátjuk, hogy megint oda lyukadunk ki, hogy kiegészítő szerepeket kell felépíteni. Tehát muszáj megtalálni azt, hogy hogyan tudjuk egymást kiegészíteni.
Most a Gábornál fölmerült itt ez a kérdés, ugye az individualizmus, meg és a többi, hogy egy közösség és az individualista az kicsit távol áll egymástól. Tehát most itt egy vallási közösség, egy plébániai közösség, vagy mindegy, hogy minek hívjuk, mit tud kezdeni ezekkel, akik magukat másoknak vallják? Milyen hozzáállást tanúsítsunk, vagy egyáltalán milyen lelkiséget mutassunk az ilyen jellegű másság iránt?
Akiket én ismerek, és vagy homoszexuális életet élnek, vagy csak ilyen érzéseik vannak, és nem élik ki, van köztük katolikus is, nyilván nem áldozhat és nem járulhat szentségekhez, ezt ő is tudja. De az embernek a szexualitás az csak egy jellemvonása a személyiségének. Tehát nagyon értékes emberekről beszélünk. Én sem úgy megyek a templomba, hogy a családi életünkről, vagy hát a férjemmel való kapcsolatunkról beszélek, és elvárom, hogy ők se úgy közelítsenek meg, hogy szia, XY vagyok, és meleg, és elmondja, hogy éli mondjuk a hálószoba titkokat az orromra köti. Tehát nagyon sok minden másról is lehet beszélni, és a nehézség akkor jön, ugye, amikor a gyermekek bejönnek a képbe. Mert mi leülünk egy asztalhoz ilyen ismerősökkel, hogyha arról van szó, de egyértelmű, hogy a gyermekek előtt nem beszélünk erről, és mondjuk a gyermekek nem tudják, hogyha a családban megjelenik ez, az egy picit más kérdés, hogy hogyan reagál a család, hogyha mondjuk a partnerével együtt szeretne megjelenni. Hozzáteszem, hogy a homoszexuális kapcsolatoknak csak a 2-3%-ában található olyasfajta hűség, hogy hosszú távú kapcsolatról beszéljünk. És amikor a gyermekről beszélünk, nagyon sokszor elhangzik az, hogy miért ne fogadhatnának örökbe gyereket, hiszen jobban szeretik, mint mondjuk egy intézetben. Tehát, hogy az örökbefogadás az nem arról szól, hogy szeretjük a gyereket, hanem hogy mi a legjobb a gyermeknek. És az is egy nagy tévhit, hogy a homoszexuális párok, ti is beszéltetek erről, hogy a homoszexuális párok nem újszülöttet akarnak, a homoszexuális párok is újszülöttet szeretnének örökbe fogadni, nem pedig intézetben cseperedő kamaszokat.
Most az a borzasztó, hogy lehet, hogy néhány évtized múlva lehet is ilyen gyerek. Tehát előállítják, most már olyan technikák vannak, lesz is erről egy műsor majd a közeljövőben, hogy öröklődő tulajdonságokat lehet becsempészni a génekbe, és ez még csak a kezdet.
Nem a jövőről beszélünk, már lehet olyan filmeket, meg is filmesítették egy dokumentumfilmben, hogy indiai béranyákba hogyan helyeznek a mondjuk két homoszexuális férfitől és mondjuk választott petesejt donortól származó embriókat. És így mind a két férfinak lesz gyakorlatilag egy-egy gyereke az ikrek közül. És Indiában pedig jól jár a nő, mert 9 hónapig egészségesen táplálkozhat.
Igen, ezek ilyen a felszínen vannak, csak hogy ennek mi lesz a következménye. Tehát itt engem mindig az érdekel, hogy most ez ilyen nagy szörnyen számomra nagyon furcsán és nem jó hangzik, de az, hogyha így születnek gyerekek, tehát nem lesz múltjuk, nem lesz családjuk, nem lesz identitásuk. Mi lesz ebből?
Én visszatérnék ahhoz, hogy hiszünk a teremtésben, és hogy ami nem simul bele az isteni tervbe, annak nincsen hosszú jövője. Azt gondolom, hogy ha tudunk ezekről a dolgokról, akkor tudunk rajtuk változtatni. Tudunk reagálni. Nem engedjük. Például Romániában most lesz szavazás a házasság fogalmáról, és nagyon fontos, hogy akik Erdélyben élnek magyarok, ők is elmenjenek szavazni, mert akkor nem tudják fölcserélni a házasság fogalmat, ami után következésképp újabb és újabb törvényeket hozhatnak arról, hogy mi is a házasság, kifogadhat örökbe gyereket, stb. Én azt gondolom, hogy most, hogy már egyre jobban ébredeznek a társadalmak, sőt azok az úgymond konzervatívabb társadalmok, akik ezzel nehezebben tudnak együtt élni, van esély arra, hogy ez megáll a világban.
Mm-hmm. Igen, ez nem most indul, tehát ugye erről beszéltünk, hogy azért ezek ilyen évtizedek, amíg idáig eljutunk.
De azért az nagyon gyors. Nagyon történelmet tekintem, 50 évnél nem régebb ér.
Igen, 50 év.
Tehát ahogy gyorsult a technológiai fejlődés, az tulajdonképpen kiváltó oka annak, mert ezt is meg tudjuk csinálni, mm-hmm. azt is, meg minden relatív lett. Tehát nincs abszolút igazság,
ez most már
harsányan hirdetik.
Nincs mibe kapaszkodni. Ugyanakkor a gender témában, a gender elmélettel kapcsolatban arról is panaszkodnak az ezt kultiválók, hogy nem sikerült elérni 20 év alatt sem, amit akartak. Tehát távolodik az elmélet a gyakorlattól. Tehát vannak olyan hangok, akik arról panaszkodnak, hogy miért nem sikerült még a társadalomban teljesen elhinteni ezeket a magvakat. Itt nagyon fontos, hogy erős legyen a társadalom, legyen egy olyan erős értékrend, lehetőleg keresztény értékrend, amiben abszolút értékek vannak, és tudunk igazodni ezekhez. Mert hogyha minden viszonylagossá válik, akkor valóban a veszélyben a jövő.
Még van néhány percünk. Én kérdezném Editet az isztambuli egyezményről, hogy mit jelent ez az egyezmény? Mert ezt még ugye tehát aláírták a törvényt, a kormány aláírta, de még nem került ratifikálásra.
Igen, hogy még jobban szeretnék megvizsgálni, hogy mi is ennek a tartalma. Az isztambuli egyezmény ugye nők védelméről szól, és nagyon sok jó dolgot is tartalmaz, de az alapja, az mégiscsak a gender ideológiának az a része, amely a nőt a férfitől teljesen külön kezeli, és még inkább egymás ellen állítja be a nemeket. A fogalmakkal sem... fogalmilag sem teljesen tisztázott. Tehát amíg 20 évvel ezelőtt a nemzetközi dokumentumokban a gender, az a férfi és a nő szerepeit jelentette, addigra most a gender az a nemi identitás, a megélt érzett nemi identitást jelenti az isztambuli egyezményben. Nagyon fontos, hogy ezek a fogalmak ne kerüljenek be a törvényhozás körforgásába, és legyen egyértelmű, hogy miről is beszélünk. Az isztambul egyezménnyel ez volt az egyik legnagyobb probléma, és a legfontosabb, hogy ne fordítsuk még jobban a nőket a férfiak ellen és fordítva, hanem most már egy olyan úton induljunk el, ahol tényleg erre a nő és a férfi egységére próbálunk fókuszálni.
De azért érdekes egy kis fintara a sorsnak, hogy pont Isztambulban alkották ezt az egyezményt, nem hiszem, hogy Törökországban ezt ratifikálnák.
Hát, de igen, de azt is látni kell, hogy a törvények elszakadnak a természettől, ezek a törvények, és az emberek lehet, hogy nem is tudnak róla, hogy mik vannak a törvények, hogy nem szoktuk az alaptörvényt olvasgatni nap, mint nap.
Így van, és ez úgy van kitalálva, hogy tényleg a nőket védi. Tehát, hogy látszólag ez egy ilyen a nők mellett kiálló dokumentum, hát nyilván nem bántalma, de ez egy mindenkinek tetsző dolog, csak hogyha végig gondolva, hogy mik maradtak ki belőle, meg mennyire vannak bújtatások, tehát a sorok között kell olvasni, és azt gondolom, hogy így ennek fényébe kell ezt mérlegelni. A másik nemet abszolút kihagyták ebből a törvényből, tehát a férfi.
Nem hagyták ki teljesen, hanem amikor említették, akkor bántalmazónak állították. Tehát egy olyan férfi képpel dolgoztak, aki agresszív, bántalmaz, és nyilvánvalóan minden konfliktusnak ő az oka. Tehát van egy ilyen férfi kép benne, ami szintén nem tesz jót a társadalomnak.
És itt azt nem tudom, pont alá kislányokra is kitértek, vagy?
Igen, igen.
Mert a kisfiúkról szó nincsen ebben a dokumentumban.
Őket nem kell védeni, ez szerint a dokumentum szerint.
Akkor én most lezárnám ezt a beszélgetést. Én nagyon bízom benne, hogy ez a folyamat megállítható, és hogy meg tudjuk állítani és megfordítani, hogy tényleg a férfi és a nő egymás kiegészítői legyenek, és nem egymás riválisa, és nem egymás feladatainak úgymond. Tehát ne legyen egy ilyen identitászavar, hanem egy egységes identitás, mind női identitásunkban, mind férfi identitásunkban. Tehát tudjuk vallani azt, hogy mi nők vagyunk, és szeretünk nőknek lenni, és tudjuk vallani azt, hogy férfiak vagyunk, és szeretünk férfiaknak lenni. Úgyhogy ezzel a mondattal zárnám ezt a beszélgetést. Köszönjük meghívott vendégünknek, Frivalcki Editnek, hogy elfogadta a meghívást a Hit és Tudás műsorba, és köszönjük állandó vendégeinknek, dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárnak, és Bodor György atyának, hogy itt voltak a műsorunkban, és hozzászólásukkal színvonalasabbá tették ezt a műsort. Szeretném a kedves hallgatóinknak figyelmét felhívni, hogy a műsorainkat ingyenesen bármikor meghallgathatják interneten keresztül a Mária Rádió archívumába, egy rövid regisztráció után, illetve a műsorainkat online is tudják hallgatni. A Mária Rádiónak Facebook oldala is van, ahol tájékozódhatnak hirdetéseinkről, aktualitásainkról. Köszönjük, hogy velünk tartottak mai műsorunkban. Várjuk Önöket 2 hét múlva szerda este 21:05 a rádió készülékek elé.
Hit és Tudás.